Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhettünk, hogy hirdessük az örömhírt, a kegyelem evangéliumát, hogy szabadulások, gyógyulások, áttörések történjenek az emberi életekben. Hálát adunk, atyám, a te jelenlétedért, köszönjük a te érintésedet, köszönjük, Szent Szellem, a munkáidat, a szabadításodat, hálát adunk, hogy a testek helyreállításán munkálkodsz, hálát adunk, hogy az életek helyreállításán is tevékenykedsz, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, a te drága szent ígédet, amit elküldtél nekünk, hogy a szánkba vegyük, mert a te igéd, amikor kimondjuk, megvalljuk, az egy szikla zúzó kalapács, és összetöri a sötétség minden erejét, a hegyeket elmozdítja, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, hogy hatalmat kaptunk Krisztusban a sötétség minden ereje felett, és mi a győztes Úr Jézus Krisztus oldalán állunk. Tied minden dicsőség, Uram, mindörökön örökké. Amen. Amíg köszöntöd a szomszédodat, buzdítsd a következőképpen, hogy ébredj, serkeny! Halleluja, dicsérjük az Urat! Szeretettel köszöntünk benneteket! Azért a személyért jöttünk össze, aki ott van a képen, az ő kedvéért, és megérdemel az Úr Jézus egy tapsot, mert elküldte az Ildikót hozzánk, vagy közénk. Amit előjáróban elmondanék, az dicséretekben is elhangzott, meg a bevezető nyomában is a Szent Szellem, az nem más, mint a magyar fordításokban a Szent Lélek, tehát a Szent Háromság harmadik tagja, de aki ragaszkodik a gyökerekhez, tehát az eredeti szöveghez, az eredeti szöveg szerint Szent Szellemnek mondja. Ennyi a névbeli különbség. Muszáj megkülönböztetni a lelket és a szellemet, mert az két különböző dolog. Hogyha lenne egy Gabriella lányunk és egy Gábor fiunk, és ha mind a kettőt úgy becézném, hogy Gabi, akkor zűrzavar lenne belőle.
Halleluja.
Fülben van gyógyító kenet. Légutakban munkálkodik a Szent Szellem. És ott a gazdája. Lesz. És ez állkapocs, vagy állkapocsforgó, vagy csont, vagy valami ilyen területen, akinek erre van szüksége, az hitkezével nyúljon ki, és vegy el. Hiszik, hogy még több ajándék is bekapcsolódik. Itt egy olyan élő közösségben vagyunk, ezt úgy hívjuk, hogy teljes evangéliumi gyülekezet, mert nem csak a Bibliának egy részét tanítjuk, hanem igyekszünk minden lényeges dologra kiterjedni, így a gyógyulásra is, az anyagi áldásra is, az üdvösség elnyerésének a lehetőségét mindenkinek felkínáljuk. És ettől egy kicsit mások vagyunk. De azt hiszem, hogy már az első fél óra a dicséret kapcsán is már felemelő volt. Szombaton egy kenetteljes, erőteljes jelenléte volt az Úrnak a pásztorkonferencián. A Vera felkenetésére sor került, ráugrott a Szent Szellem. Úgyhogy bizonyos vagyok felőle, hogy megkapta a felkenetését a kórházi szolgálatra, mert ez égett a szívén. És ha valakinek a szívén ott ég valami, az egy olyan nyughatatlanságot ad, amíg meg nem lépi azt a dolgot, hogy egyszerűen nem tudja félretenni. És most értem meg az előjárónkat, hogy amikor ott hagyta az amerikai életét, mert Isten elhívta misszionáriusnak, hogy egyszerűen nem tudta megtenni azt, hogy a saját életét járja, hanem elment és beállt az Úr Jézus szolgálatába. Mert ez egy olyan nyughatatlan tűz, ami nem hagyja az ember békén. Hogy csinálni, csinálni, csinálni. Vera is erről számolt be a múlt héten, hogy 2 hónapja ez a tűz van a szívén. Folytatjuk a kegyelem bősége tanítás sorozatunkat. A 11. rész következik. Ennek a címe gyökérkezelés. Ne ijedjetek meg, nem fogászati rendelésen vagytok. Ez egy teljesen más gyökér, vagy gyökerek, amiről ma szó lesz. Joseph Prince a kegyelem evangéliumát hirdeti, és egy ízben kapott egy látást az Úrtól, és az Úr mutatott neki egy beteg, pusztuló növényt. És amikor megmutatta a gyökerét, akkor gyorsan elővette a jegyzettömböt, és elkezdett írni, írta az üzenetet. A legmélyebb gyökér olyan titkot rejtett, amit az ördög használ az ember ellen. Szombaton kaptam egy könyvet ajándékba. Humorosan az ördög taktikáit írja le, hogy hogyan veti be az ő fondorlatait az emberek ellen. És ma beszéltem a pásztorral, mert őtőle kaptam, hogy kérdezte, olvastam, én mondom, csak belenéztem, mert időm nem volt olvasni, de ő már elolvasott egy-két részt, de most még jobban haragszik az ördögre. És még jobban ellene megy, illetve még jobban tanítja a bárányokat, hogy hogyan tudjanak ellenállni neki. Tehát erre a célra nagyon jó. Ennek a látásnak, amit Joseph Prince kapott, az a célja, hogy felszínre hozza az ördög stratégiáit, és a keresztényeket felfegyverezze a füstös képűvel szemben. Alaphelyzet, hogy bármilyen problémával is foglalkozunk, annak mindig a gyökeréhez szeretnénk eljutni. Értelmetlen lenne ugyanis felszínesen foglalkozni a problémákkal. Ha most van egy cserepes virágod, és hullik a levele, sárgul a levele, akkor nem elég, hogyha a levéllel foglalkozol, mert lehet, hogy a kaspóban túl sok víz van, és a gyökere elrohadt, és a probléma ugye sokkal mélyebb eredetű. Hogy meg tud oldani a problémákat, ahhoz mindig le kell menni a gyökeréhez, a probléma gyökeréhez. Mi is vizsgáljunk meg pár olyan problémát, amelyekkel a hívők küszködnek a mai világban is. Egy biztos, hogy amikor be tudod azonosítani a problémát, és foglalkozol a gyökérrel, gyökérkezelést végzel, akkor a helyzet mindig helyreáll. Ha a gyökér egészséges, akkor egyértelmű, hogy a növény többi része is egészséges, illetve a te életed is egészséges és normális. 3 gyökeret vizsgálunk meg. Az első gyökér a stressz. A világ rájött már arra, hogy nagyon sok kór gyökere a stresszben rejlik. Egy klinika a weboldalán figyelmezteti az embereket arra, hogy a stressz megzavarhatja az emberi testnek a működését, és sebezhetővé teszi olyan súlyos betegségekkel szemben, amire az orvostudomány azt mondja, hogy gyógyíthatatlan. Többek között ide sorolható a krónikus betegségek, a mentális betegségek, ezek közül említeném a depressziót, a beteges aggódást, akár a házassági diszharmóniát, de ezzel a sornak nincs vége. Tudományos kutatások kimutatják, hogy a stressz szétmarja az egészséget, és súlyos, akár gyógyíthatatlan betegségeket idéz elő. A második gyökér a félelem. Majd a Jób 3.25-öt fogjuk olvasni. Tudnunk kell azt, hogy a félelem gyökere még a stressznél is mélyebb. Jób 3.25-ös.
Mert amitől remegve remegtem, az jövere ám, és amitől rettegtem, az esik rajtam.
Amen. Az a helyzet, hogy a félelem olyan, mint a mágnes. Ha valamitől rettegsz, azt oda fogja vonzani, amitől rettegsz, amitől félsz. Ismertem egy vasutast, az mindig attól rettegett, hogy az ő szolgálatában lesznek súlyos balesetek, gázolás, akár személygázolás, akár autógázolás, vagy sorompó összetörés, tehát ilyen komolyabb dolgok. És hogyha a statisztikát most úgy visszanéznénk, valóban az ő szolgálatában történtek a baleseteknek a túlnyomó része. Tehát a félelem olyan, mint a mágnes. De a félelemnek van ellenszere. Olvassuk el az 1 János 4.18-at.
A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesé a szeretetben.
Amen. Ez a szeretet nem akármilyen szeretet. Kétféle szeretet létezik, van az emberi fajta szeretet, ami könnyen átcsaphat gyűlöletbe is, és van a görögben úgy írja, hogy az agapé, az isteni fajta szeretet, amely soha nem val kudarcot. Tehát ez a szeretet, az isteni szeretet képes kiűzni a félelmet. Tehát, hogyha mi Isten jelenlétével betöltekezünk, akkor betöltekezünk az ő szeretetével, és a szeretet kiszorítja a sötétséget. Nem marad helye. Ezt egy kísérlettel is ki lehet mutatni, de szerintem diákkorunkban ilyet is végeztünk, hogy egy pohár színes vízbe öntöttünk tiszta vizet, és előbb-utóbb a tiszta víz kiszorítja a színes vizet, mert felhigul és kinyomja, hogyha az nagyobb mennyiségben van. A világ már azonosította, hogy sok esetben a stresszt a félelem előzi meg. A félelem megjelenhet, mint pánikroham, továbbá folytonos aggódás formájában is, illetve kialvatlanság, nyugtalanság és zavarodott elme is jelentkezhet. A harmadik gyökér a kárhoztatás. A kárhoztatás a legnagyobb és legmélyebb gyökér, ami a szellemi birodalomban gyökerezik. Tehát nem a fizikai világban, hanem a szellemi birodalomban. A kárhoztatást egyedül csak Jézus elvégzett munkája által lehet elpusztítani, kiirtani. Nincs más mód. Az Édenkertben tudjuk, hogy volt egy bukás, amikor az első emberpár a tiltott gyümölcsből fogyasztott. Innentől kezdve az ember, az emberiség elbukott, mert az első emberpár bűnt követett el, felségárulást követett el, és miután evett a jó és a rossz tudásának a fájáról, kialakult benne a lelkiismeret, tudja az ember, hogy mikor tesz rosszat, tudja, hogy mikor tesz jót, és sok esetben az emberek önmagukat büntetik valamilyen formában, hogyha tudatában vannak annak, hogy valamit nagyon-nagyon elszúrtak. Egy folytonos büntetésre számító lelkiismeret, az folyamatosan kárhoztatás alatt van. Ezt képzeljétek el, hogy milyen rossz dolog. Mindig arra számít, hogy most ezt is elvétettem, azt is elvétettem, és én csak egy alja ember vagyok, és az én osztályrészem csak a büntetés. És mindig ebben élni, az egy nagyon gyötrő élet. Vannak hívők is, és vannak hitetlenek is, akik le vannak győzve a bűntudat és a kárhoztatás által. Különbséget kell tennünk, hogy a hívő, aki Krisztusban újjászületett, ő rendelkezik a Krisztus elvégzett munkájának az erejével, ezért képes visszautasítani minden vádat, bűntudatot és kárhoztatást. Viszont aki még nem Krisztus hívő, nem született újjá, nincs üdvössége, nem fogadta be az Úr Jézust a szívébe, az ezzel a lehetőséggel nem tud élni. Zsidó levél 10.22.
Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől, a vérrel való megkintés által, és testük megvan mosva tiszta vízzel.
Amen. Ez az ige azt mondja, hogy az emberi szellemünk megvan hintve Jézus vérével. Mert egyedül Jézus szent vére, ami a kereszten kiontatott, az képes az embert megtisztítani, megmosni és tisztán tartani. Az Ószövetségben, amikor áldozatokat mutattak be abból a célból, hogy valaki bűnt követett el, akkor vitte az állatot, a bakot, a pap pedig bemutatta az áldozatot, és ez egy időre elfedte az ő bűnét. Ez olyan, mint amikor az ember otthon gyorsan a szőnyeg alá söpri a kis szemetet, de Jézus vére az egyszer és mindenkorra ontatott ki, és egyszer és mindenkorra eltörölte az ember életéből a bűnt. Ez mindenki számára, mint lehetőség rendelkezésre áll, de valójában azok életében történt ez meg, akik Jézust behívták az életükbe. Mert amikor valaki Jézust behívja az életébe, akkor ez a szent vér nem látható formában természetesen tisztára mossa, megtisztítja. Azt olvastuk itt, hogy a gonosz lelkiismeret. A görög a gonoszra a káros szót is használja. Tehát egy gonosz, káros lelkiismeretről van szó. Ez a gonosz lelkiismeretre az jellemző, hogy folyton tudatában van a bűnnek, és folyton büntetést vár. Tegnap késő este volt a tévé egyik csatornáján egy félig meddig keresztény műsor, ami a Jelenések könyvével foglalkozott. Én nem is nagyon néztem, mert nem értem rá. A feleségem is csak úgy fél szemmel. De képzeljétek el, mit mondott. A földrengésekről is beszéltek. Azt mondta, hogy...
hogy nem hibálják a kutatók a földrengést, meg hogy körülbelül hol fog, vagy mikor, egyáltalán, mert ha Isten azt akarja, hogy földrengés legyen, akkor földrengés lesz. Kész, punktum. Ezt nem kell sehol kutatni, vizsgálni. Ezt egy keresztény mondta, ezt a keresztény részről mondta, mert voltak tudósok, tudós magyarázat és a keresztény. És a Jelenések könyvét mondta végig, de ezt mindig párhuzamba hozták a mai kutatásokkal, eredményekkel. Isten azt akarja, hogy földrengés legyen, akkor az lesz, kész. Akkor lesz is, amikor ő akarja.
Mi ezt tudjuk, hogy nem egészen így van, mert az írások másképp világítják meg ezt a kérdést. Ugyanis Isten átadta az első emberpárnak a hatalmat, hogy uralkodjon a földön. Tehát a gyeplő nem Isten kezében van. Aztán történt még egy momentum, amikor Jézus felvitette dicsőségesen a mennybe, akkor azt a hatalmat, amivel ő itt szolgált a földön, ezt átadta a hívőknek. Tehát a hívőknek kellene uralkodni a helyzetek felett, csak nem tanították meg velük kellőképpen. Tisztelet a kivételnek. És a Biblia azt mondja, hogy e világ istene. Ez nem a jó Isten, hanem ez a füstös képű. Tehát a tragédiák, katasztrófák, azok nem a jó Isten lelkén száradnak, hanem a gonosz, a sátán, vagy más néven ördög számlájára írható.
Tehát az a lelkiismeret, amely folytonosan büntetést vár, az folytonosan kárhoztatás alatt van. Azt tudjuk, hogy a kárhoztatás és a bűntudat megöli a hitet. Ha nincs hitünk, akkor nem tudunk Istentől elvenni semmit sem. Mert a mennyei valuta az a hitünk, a bibliai hitünk. Tehát a büntetésre váló lelkiismeret az folyton kárhoztatás alatt áll. De Isten kegyelme által lehet jó lelkiismeretünk, hogyha nekünk megbocsátás tudatunk van. Mert tudnunk kell, hogy az Úr Jézus drága szentvére eltörölte a bűnt egyszer és mindenkorra. És folyamatosan tisztán tart, mint a ablaktörlő lapát. Vagy egy zuhatag. Ahhoz ember beáll egy zuhatag alá, az folyamatosan tisztítja és mossa. Még akkor is tudatában kell lennünk annak, hogy Krisztusban megigazultak vagyunk, hogyha időnként elvétjük. A jó lelkiismeret az Krisztus életével táplálkozik. Tehát nem a bűntudattal, nem a törvényekkel, hogy mit tettem, mit nem tettem, helyes volt vagy helytelen volt. A jó lelkiismeret és a megigazultság maga biztosságot ad. És olvastuk az előbbi igeversben, hogy járuljunk Istenhez bizalommal. Miért tudunk oda járulni bizalommal? Mert ő nem haragszik ránk. Nem küld a nyakunkba katasztrófát, nem csap a nyakunkba karikásostorral, és még a földet sem rángatja meg alattunk. A kárhoztatás megrabol. Megrabol például az Istennel való meghittségből. Mert hogyha valaki kárhoztatja magát, hogy rosszat tettem, akkor nem mer Isten elé menni. Ez pont olyan, mint amikor egy kisgyermek mondjuk leveri a tányért vagy a csészegyét és összetörik, akkor elsonfordál, és próbál az anyu meg az apu szeme elől egy kicsit eltűnni, amíg lehet. Zsidó levél 10. fejezet, 1.-2. verse következik. Azt mondja itt a vers, hogy aki a Szentvér által megtisztult, az nem rendelkezhet bűntudattal.
Mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletességre jutatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna.
Ez az utolsó félmondat a mai tanításunkhoz nagyon beleillik. Tehát, hogyha valaki tudatában van annak, hogy a Szentvér megtisztította, akkor nem szabad, hogy bűntudat legyen az életében. Sajnos sok hívő nem a kereszt erejére támaszkodik, hogy kiírtsa a kárhoztatást az életéből, hanem a saját erőfeszítéseire hagyatkozik, hogy szabad legyen a bűntudattól és a kárhoztatástól. Ez a három fontos gyökér volt, amiről most szóltam. Az első alpontunk a vádló. Azért a legmélyebb gyökér a kárhoztatás, mert saját erőből nem tudsz felülkerekedni rajta. Hiába próbálkoznál, hiába ismered fel, hogy nem jó helyen vagy, egyszerűen saját erőből nem tudsz kikecmeregni belőle. Ez olyan, mint egy bányató, amelyiknek a partfala agyagos, próbálj meg kimászni vizes testtel az agyagon. Mindig visszacsúszol. A kárhoztatás fizetséget követel minden bűnért. De tudjuk, hogy Jézus már kifizette az árat helyettünk. Ő volt a kereszten, értünk és helyettünk. A bűntudat is képes tüneteket okozni az ember testén, de a bűntudat csak a jéghegy csúcsa. Tehát a gyökér az sokkal lejjebb van. A kutatók felismerték azt is, hogy a bűntudat a problémák forrása, de nem ismerik a megoldást, amivel ezt a gyökeret el lehetne pusztítani. Ezek a világi kutatók, akik nem ismerik, hogy a Krisztusban van a megoldás. A bűntudat, mint említettem, egy szellemi probléma. Az ördög ugyanis a kárhoztatással kínozza az embereket. A héberben az ördög szó úgy hangzik, hogy ha, satán. Szó szerint azt jelenti, hogy vádló. Jelenések 12.10-ben, otthon megnézhetitek, de nézzük meg akkor mi is. Jelenések 12.10-nek a végén található ez.
Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
Hát ez a füstös képű, aki vádol. Ő egy ügyész a törvény oldalán, aki a hibáidra mutatva elkezd vádolni és kárhoztatni. Akkor is vádol, hogyha helyesen teszel dolgokat. Most jól figyeljetek! Tehát az ördög a hibáidra szeretne rámutatni, hogy ezzel téged vádoljon és kárhoztasson, de akkor is fog vádolni, hogyha helyesen teszel dolgokat, mert akkor azzal a kifogással jön, hogy amit tettél, az nem elég jó. Jobban kellett volna azt megcselekedned. Ez hasonlatos, mint a csepegő vízcsap. Tudjátok, milyen rossz az. Főképp éjszaka, hogy a fürdőszobába csöpög, és az embernek félállomból ki kell menni. A csepegő vízcsaphoz hasonlóan az ördög folyton rátköpködi a vádakat és a kárhoztatást. Csepp, csepp. A kárhoztatás alatti hívők tévesen azt is gondolják, hogy a Szent Szellem ítéli meg őket és mutat rá a hibáikra. Így elkezdik magukat negatív gondolatokkal táplálni. A vádló apró taktikákkal kezd el ügyködni az embereken. A világban nincs megoldás az ördög taktikáira, de az újjászületett hívőknek igen. Mert nekünk adatott Jézus neve, az átruházott hatalom Krisztusban, és a Jézus neve az olyan erővel bír, párhuzamként említem a közlekedési rendőrt, aki kiáll az útra, felteszi a kezét, leinti az autót, és az autós megáll. Én legalábbis megállok. Nem a fizikai erejével állítja meg, hanem a felruházott hatalmával. Mert tudjuk a keresztből, meg egyéb más paragrafusokból, hogy a karhatalom dolgozóinak van egy átruházott hatalma. Ugyanilyen átruházott hatalma van a keresztényeknek, akik újjászülettek Krisztusban, mert Krisztus azt a hatalmat, amivel ő a földön munkálkodott, ezt odaadta nekünk. Mert a mennyben nincs ördög, és nincs a hatalmára szükség. Itt hagyta nekünk a hatalmat. Nekünk megvan a Jézus kereszten bevégzett munkájának a hatalma. Az ő vére értünk ottatott ki, ő lett kárhoztatva a mi nevünkben, hogy nekünk soha ne kelljen kárhozat alatt élnünk. Kettes alpontunk. A Szent Szellem nem fed meg. Ha valaki még kárhoztatásban él, a hallgatóság közül, és a hallgatóságot nem csak jelenlevőkre értem, hanem az interneten is, akkor a következő üzenet szabaddá fogja tenni. Ez pedig így szól. A Szent Szellem soha nem ítél meg a bűneid miatt. Örvendezzünk ezen. Az írásokban sehol nincs leírva, hogy a Szent Szellem azért jött volna, hogy rámutasson a hibáidra. Krisztus teste, más néven a globális egyház, azért él vereségben, mert nagyon sok hívő még nem érti azt, hogy a Szent Szellem abból a célból lakik bennünk, hogy rámutasson a megigazultságunkra Krisztusban. Amikor hibázol, a Szent Szellem a megigazultságodról fog meggyőzni, és nem a bűneidről. És ez óriási különbség. Hogyha hibázol, akkor is arra fog emlékeztetni a Szent Szellem, hogy folytonosan meg vagy mosva a bárány szent vérével. És tiszta vagy. Neked van lelkiismereted, ezért senkire sincs szükség, hogy a bűneidet megmutassa, vagy rámutasson a hibáidra. Ha netán elbuknál, akkor neked a Szent Szellemre van szükséged, hogy emlékeztessen arra, hogy te igaz vagy Krisztusban. A hibát elkövető hívő továbbra is Isten igazsága Krisztusban. Tehát nem szakad meg az Istennel való kapcsolat, hogyha valamikor valamit elhibázunk. Arra, hogy ezt lássuk, hogy mi minden körülmények között Isten igazsága vagyunk Krisztusban, egy kinyilatkoztatás szükséges a Szent Szellemtől arról, hogy Isten igaznak lát bennünket a Szent Véren keresztül a vétkeink ellenére. Tehát nem egyszerűen csak ránk néz, hanem a Szent Véren keresztül néz bennünket, mert Jézus elvégezte azt a munkát a kereszten, hogy bennünket megváltson. A megigazulás Isten kifogyhatatlan kegyelme és a kereszt ereje által érhető el. Ezért egy elveszett ember, aki nem fogadta be még Krisztust, soha nem fogja magát érezni megigazultnak. A megigazultság egy kiváltság az újjászületett hívők számára, akik meg vannak mosva Jézus szent vére által. A szent vér volt az, ami örökre eltörölte az összes bűnt. Ezért kellett Jézusnak meghalnia. Harmadik pontunk. A Szent Szellem munkájának megértése. Olvassuk el a János 16-ból, 8-tól 11-ig.
És ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, megigazulás és ítélet tekintetében. Bűn tekintetben, hogy nem hisznek én bennem. Megigazulás tekintetében, mert én elmegyek az én atyámhoz, és többé nem láttok engem. És ítélet tekintetében, mert e világ fejedelme megítéltetett.
Amen. Ennek az ige szakasznak a megértéséhez a kulcs abban rejlik, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy melyik része szól a hívőknek, és melyik része szól azoknak, akik még nincsenek újjászületve. A 8-as vers mit mond? Hogy a Szent Szellem megfedi a világot. A világban kik élnek? A hitetlenek, az elveszettek. Tehát ez nem nekünk szól, újjászületett keresztényeknek, hogy megfedi a világot a bűn tekintetében. Egyébként a világot egyetlen bűn miatt fedi meg a Szent Szellem, mert nem többes számban van a bűn, ugye? Egyes számban van. Ez a hitetlenség bűne, mégpedig az, hogy megtagadják Jézust és Jézusnak a kereszten elvégzett munkáját. Jézus az egész világért meghalt, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki automatikusan megváltást nyert. Ahhoz, hogy a megváltás valóságba jöjjön egy adott személy életében, mindenkinek kell hozni egy személyes döntést, hogy elfogadja Jézust, mint megváltóját. Hogyha valaki beleszületik egy keresztény családba, az még egyáltalán nem ad üdvösséget és újjászületést. Tehát az még egyáltalán nem garancia arra, hogy az illető újjászületett, illetve üdvösséget nyert. Ezért van az, hogy a gyermekeknek is idővel újjá kell születni. Ez a 12 éves kor, 10-12 éves kor környéke. Addig a gyermekek Istenhez tartoznak. Tehát, hogyha valami oknál fogva túl korán befejeznék a földi életüket, akkor ők visszamennek az atyához, hazamennek, és ott tovább növekednek. És amikor a szülők, mint újjászületett keresztények, befejezik a földi életüket, akkor fent fognak találkozni. Tehát a gyermekek, a fiatalok élő szellemmel rendelkeznek, Istenhez tartoznak, Múlt héten is volt arról szó, hogy a fiatalok, a 4-5 éves gyermekek milyen szellemi kapcsolatban vannak Istennel. Most hallottam egy bizonyságot, ez a Somogy megyei területről származik, tehát nem túl messziről. Egy 4 éves kisfiú folyton a kis testvére körül sündörgött, és az anyukájának ez gyanússá vált, hogy nehogy féltékenység, vagy valami ilyen ürügyén valami baj csináljon vele. Egyszer a pici babát lefektette az anyuka, és a konyhából eltűnt a nagyobbik gyermek, a 4 éves gyermek, és utána lopakodott, hogy vajon ez mit csinál. Ott állt a kis testvére ágya mellett, és következő mondatot mondta, amelyiken az anyuka igencsak megdöbbent. Nem tudom, mi lehet az én atyámmal, olyan régen beszélgettem vele. Nem semmi, ugye? Hogyha a Szent Szellem nem ítéli meg az újjászületett keresztényeket a bűn miatt, akkor mit tesz? Nézzük tovább ezt az igeverset, ezt az igeszakaszt. Téged, mint újjászületett keresztényt, a Szent Szellem megfed megigazulás tekintetében, tehát ez a 10. vers nem a világiaknak szól, hanem nekünk. A megfed szó lehet, hogy egy kicsit eltájul bennünket, de a görögben jelenti azt is, hogy megvizsgál, és napvilágra hoz. Ebből már az is következik, hogy a Szent Szellem rávilágít, emlékeztet arra, hogy te igaz vagy Isten előtt. Tehát nem egy goromba durva megfedésről van szó, hanem inkább egy emlékeztetésről. A 10. versben az áll, hogy ti többé nem láttok engem. Nézzük meg még egyszer ezt a 10-est.
Megigazulás tekintetében, mert én elmegyek az én atyámhoz, és többé nem láttok engem.
Kik nem látják többé Jézust? Ti. Ez a tanítványoknak szól. A híveknek szól. Tehát fontos szétválasztani ebből a 4 versből, melyik szól a hitetleneknek, az elveszetteknek, és melyik szól a hívőknek. És mindjárt tisztán látunk. Mi a megigazulás? Egy igaz állapot Isten előtt. Megigazulást hitáltal lehet elnyerni, és nem cselekedetekből. A megigazulás azt jelenti, hogy én bármikor, nem csak én, hanem minden újjászületett hívő, bármikor Isten elé járulhat, akár csak egy háladásra, akár egy kéréssel. Tehát nem kell, mint egy féreg, úgy oda menni Isten elé, hogy én csak egy ilyen bűnös ember vagyok, én egy ilyen amolyan alja ember vagyok. Nem. Krisztus vére megmosott, tiszta vagyok, és Isten nem látja azt, amit korábban elkövettem, vagy egyáltalán, ha valamit elvétek, mert a Szent Vér folyamatosan tisztít és folyamatosan mos. Mint a szélvédőn az ablaktörlő, hogy a sofőr kilásson, az folyamatosan jár, amikor eső van. Vagy ha beállsz egy zuhatag alá, az folyamatosan mos. Tehát ezt a tisztító Szent Vér hatását inkább egy zuhatakhoz képzeljétek. Egy zuhatagot képzeljetek el, hogy az folyamatosan tisztít és folyamatosan mos. Amikor elvéted, akkor jön a Szent Szellem, és emlékeztet, hogy Isten igazsága vagy Krisztusban. Nem kell, hogy bűntudatod legyen. Ő emlékeztet az új szövetség főzáratikára, amiről az előzőekben tanultunk, hogy Isten a bűneinkről nem emlékezik meg. A Szent Szellem a te segítőd, és hol lakik? Bennünk lakik. Ő segíteni jött, és nem gyötörni. Nem zsémbeskedik veled, és nem mutat rá a hibáidra. Ő azért küldetett, hogy a megfedés, illetve itt szinonimát használok, hogy a rávilágítás, rámutatás által segítsen meglátni azt, hogy te örökké igaz vagy Krisztusban. Tehát van egy státuszod, ami örökre szól. És ezt semmi nem tudja elrontani, megsemmisíteni. Negyedik pontunk, ébredj rá a megigazultságodra. Ez jó nyakatekert szó. Akkor másképp mondom, ébredj rá az igaz voltodra. Ezt még könnyebb kimondani is. 1 Korintus 15.34. Ez a megigazultság ahhoz hasonlatos, mint amikor valaki letölti a börtönbüntetését, megkapja a papírját, hogy szabad és tiszta. Tehát olvassuk az 1 Korintus 15.34-et.
Ébredjetek rá, hogy megigazultatok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom.
Amen. Joseph Prince egyik tanítását egy prédikától hallotta, és leellenőrizte az ige alapján, hogy valóban helyes-e, amit prédikál, és a tanítását teljesen bibliainak, igeinek találta. Ti is azért írjátok le az ige számokat, hogy a pásztort le tudjátok ellenőrizni otthon. Ez a prédikátor helyeselt, hogy valóban megigazultak lettünk Jézus vére által, függetlenül a cselekedeteinktől. De azt mondta, hogy én tartózkodom ennek a prédikálásától, mert félek attól, hogyha a hívők megtudják, hogy ők igazak Krisztusban, akkor elkezdenek bűnözni. És a tanítványokat elzárta ugye az igazságtól. Ez nagyon szomorú, ez a hozzáállás, hiszen a bűn legyőzésére az erő a megigazultság tudatban van. Megigazultság tudat pedig azáltal fog kiépülni, hogyha erről hallasz tanítást. Amikor egy hívő szenved a bűntől, akkor ennek az az oka, hogy ő még mindig mocskosnak látja magát. Nem látja magát a bárány vérével megmosottnak. De minél jobban látja, hogy a cselekedetektől függetlenül igazult meg, annál jobban felszabadul, és annál jobban megigazult módon él. A hívők azért küzdenek a bűnnel, mert nem ismerik fel, hogy ők megigazultak Krisztusban a Szentvér által. Most olvastuk itt az írásban, hogy ébredj rá a megigazultságodra, és ne vétkezz. A korábbi fordításban az volt, hogy serkenj fel a megigazultságodra. Ez a szó, ami az eredeti görögben van, a serkenj fel, illetve az ébredj rá szónál úgy szerepel, hogy józanodj ki. Tehát világosodj meg, lásd meg tisztán, hogy te igaz vagy Krisztusban. Ez az ige azt is jelenti, hogy minél jobban felismered, hogy valóban megigazult vagy, annál jobban úgy kezdesz viselkedni, mint egy megigazult hívő. Tehát az életviteled, a cselekedeted mind abba az irányba mutat. A helyes hit helyes életvitelhez vezet. A helyes hit úgy érhető el, hogy megváltoztatod a szívednek az állapotát, ahol a hit lakozik. Mert tudjuk, hogy a bibliai hit az a szívünkben, az a szellemünkben lakozik. Tudnunk kell azt is, hogy az ember háromas felépítésű lény. Az ember igazi valója a szelleme, testben él, és van lelke. Tehát háromas egységű az ember. Amíg ezt az ember tisztán nem látja, nem is érti meg nagyon a tanításokat. A hívők sok helyütt generációkon át vereségben élnek, mert a vádló ostromolja őket a kárhoztatással. Ennek egyetlen oka van, hogy helytelenül hisznek a Szent Szellem munkájában. Azt hiszik, a téves értelmezés miatt, hogy a Szent Szellem kárhoztatja őket, és megfeddi őket a bűneik miatt. De nem. Az újjászületett hívőket emlékezteti a Szent Szellem a megigazultságukra. És ez nagyon nagy különbség. Ég és föld a különbség a kettő között. Tehát kezdj el te is helyesen hinni, helyesen látni, és megigazultság tudatot kiépíteni. Mert ez fog téged felemelni, felszabadítani. Amen. Hiszük, hogy kaptatok valami újat a mai napon is. Folytatjuk. Van belőle bőven. De azt hiszem, hogy nagyon, nagyon ízletes falatok származnak ebből. A Biblia ír a kézrátételes imáról. Jézus is imádkozott kézrátétellel. Ilyenkor az történik, hogy az erő az imádkozó személy közvetítésével behatol annak a testébe, akiért imádkozunk. Ezt úgy tudnám szemléltetni, hogy van egy rezsó, van egy konnektor, de ha nincs hozzá zsinór, akkor nem fog működni a készülék. Ilyenkor az imádkozó személy a rezsó zsinór, aki a természet feletti konnektorba benyúl, és ráteszi a kezét azokra, akik ezt kérik, és Isten természet feletti ereje megérinti. Így előjöhetnek gyógyulások, szabadulások. Gyógyulás nem mindig abban a pillanatban történik meg, valamikor egy folyamat, valamikor meg csak egy csettintés, egy műszi, mint a reklámban volt valamikor régen. Azt is tudnunk kell, hogy amikor Isten természetfeletti ereje megérinti az emberi természetes testet, nem mindig tud az ember az isteni erő alatt talpon maradni, megállni. Tehát van olyan, Bibliában is vannak erre példák, vagy igeversek, hogy a papok is eldőltek, nem tudtak talpon maradni a kenet miatt. Tehát van egy igegyűjtemény erre vonatkozóan, hogy ez bibliai dolog. Mi gyógyító sornak nevezzük, mindenki mögé odaáll egy biztonsági ember, hogyha valaki nem tud talpon maradni, akkor elkapják, és ne üsse meg magát, ugye ez a lényeg az egész dolognak. Tehát a gyógyító kenet munkálkodik a Szent Szellem által, és akkor következik a gyógyító sor. Áldást mondunk egy gyógyulásért imád. Köszönjük, drága mennyei atyám, a te gyermeked életét. Megáldjuk minden szellemi áldással a Krisztusban őt. Megdorgáljuk a testén levő hazug tüneteket, és elparancsoljuk ezeket a Krisztusban vett hatalmunknál fogva. Áradkenet, 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 és tedd szabaddá ezt a testet. Tisztítsd meg ezt a testet a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget tudom neked adunk. Áradkenet, áradkenet, áradkenet a Jézus Krisztus szent nevében. Mert Jézus sebeivel te is meggyógyultál, ahogy megvan írva az 1 Péter 2.24-ben, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, a szolgálatát, az odaszánt szívét a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük, Atyám, a te elhívásád, amiben támogatod őt, Uram. Köszönjük a zenei szolgálatot, ami az ő keze által van a gyülekezetben, a Jézus Krisztus szent nevében. Megáldjuk Krisztusban minden áldással, minden szellemi áldással. Megáldjuk a te gyermekedet, Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, minden szellemi áldással a Krisztusban. Hálát adunk, Atyám, a te gyermeked életért, gondoskodásáért. Köszönjük, Uram, a szent gondoskodást, az ellátást, és hálát adunk, hogy a nyugdíjügye is elmozdult a holpontról a Jézus nevében, és nagy gyorsasággal előjön a szolgáló angyalok segítségével. Köszönjük, Atyám, a tökéletes testet, a hibátlan testet. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám, hogy a szent sebek által gyógyulás nyert. Köszönjük, Atyám, a te gyermekeid életét. Hálát adunk, Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. A szent egészségét, a bővölködését, a túlcsorduló ellátásért, a te kegyelmedét, amely felettük növekszik, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a te gyermekeid életét. Hálát adunk, Uram, a család egységét, a békességét, a szeretetét az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Atyám, a tökéletes testért. Hálát adunk, Uram, hogy ezek a kezek munkája minden tekintetben áldott. Áldott vagy bementedben, áldott vagy kiötödben a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, a Szent Szellem követéséjét. Köszönjük, Uram, az ő békességét a szívében. És köszönjük, Uram, a nyitott ajtókat, kapukat, amit te adtál a számára a Jézus nevében. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket hitel rátesszük a szövetekre, amit hoztatok. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága kenetet. Áradj kenet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, hogy megtudhattuk az írásokból, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, és így eljut az otthonokba. Amikor hittel a betegek testéhez érintik, a kenet kiárad, megtöri az igát, a betegséget, a fájdalmat, a kort kivezeti a testből, és szabadulást hoz. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét, hálát adunk, hogy a sebeid által gyógyulást nyertünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a megváltással belépést biztosítottál a számunkra az örökké valóság birodalmába, és hozzáférést a pótalkat részekhez, hogy a testünk helyreállítást nyerjen a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A budapesti tanításból egy kis összefoglaló következik. Január 11-én a Megvallás ereje című tanítás hangzott el. Ez igazából három részre osztható. Az első részben az adakozásról volt szó, a második részben a hitünk megvallásáról, az ige megvallásáról, és a harmadik részben pedig a idővégi eseményekről. Az adakozás célja az, hogy gondot tudjunk viselni azokról, akik szükségben vannak. Akkor is, hogyha valaki csak keveset tud adni, a neve abban az esetben is fel van írva odafent. Tehát ne okozom bűntudatot valakinél az, hogy hát én most nem tudok adni. Sajnos olyat is tapasztaltam korábban, hogy valaki azt mondta, hogy azért nem jövök gyülekezetben, mert nem tudok a persejbe tenni pénzt. Hát ez nem függ össze. Az adakozás egyébként áldást hoz, és örömmel jár. Mert aki már megtapasztalta, tudja, hogy adni nagyobb öröm, mint kapni. Egyik pásztortársam nagyon megörült ennek a tanításnak, mert ő olyan helyen is szolgál, ahol nagy szükség van egy kisebb faluban, nincs munka, és hát tudjátok ugye ennek a különböző vonzatát, és ez több helyen ugye a gyülekezeteiben elmondja, hogy ha a pásztor nem bővölködik, akkor nem tud segíteni azoknak, akik szükségben vannak. Mert bizony kap olyan telefonokat, hogy hát csak annyi élelmünk van, hogy amit a gyerekek hazahoznak az iskolából, a táj, vagy nem tudom, mit kapnak, ugye? Most a pásztor szíve megszakad, segítene, de ha ő is szűkén van az anyagiaknak, akkor hogyan tud segíteni? Tehát a pásztor is csak úgy segíthet, hogyha van miből. Hogyha a Szent Szellemet követed az adakozással kapcsolatban, akkor a kegyelem el fogja végezni azt, hogy te is bőségben leszel, és még jó tételményre is jut. A Krisztusi élet egyébként egy adakozó élet. Azt mondja a Biblia, hogy Isten a vetőnek magot ad, vetés céljára, és a vetés céljára adott magot nem eheted meg. Nem célszerű megenni. Mert ha megeszed a vetőmagot, akkor nem lesz, ami teremjen. Olyan helyen, ahol tényleg nagy szükségben vannak az emberek, vagy amikor korábban volt a bővölködés sorozatunk, ott is ugye hallottátok, hogy valakik az ingombot vetették el, vagy kavicsot vetettek el, és Isten azt is értékelte, és megsokszorozta, és kaptak ruhát, és különböző dolgokat vissza, hogy sok esetben a keresztényeknél rossz a szemlélet, Mert azt mondja, hogy hát én úgy adnék másnak, úgy adnék Isten munkájára, de nincs miből. De az ige pont azt mondja, hogy Isten magot ad a magvetőnek. Tehát, ha valaki szeretne adakozni, de nincs miből, kérje magot. Azt a magot, ha elveti, akkor először Isten a megélhetéséről gondoskodik, mert azt mondja, hogy magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, és utána jön az aratás. Ezt megtaláljátok a 2 Korintus 9-ben. Ott erről van szó. 2 Korintus 9-ben a 10-től 11-es versig. Tehát Isten először a megélhetést biztosítja a vető ember számára, mert az aratáshoz idő szükséges. Ez így igaz a mezőgazdaságban is. És egy nagy megértést kaptam arról, hogy főképpen kinek kell tanítani az adakozásról. Előjárunk kint járt Indiába az ősz folyamán, és a szegényeknek prédikált az adakozásról, akiknek nem volt mit elvetniük per pillanat, de prédikált nekik, mert hogyha nem tudják azt, hogy van egy szántóföld, nem ismerik fel, hogy van egy szántóföld, és abba lehet vetni, akkor sohasem fognak gyarapodni. Találkoztam olyan véleménnyel itt a hazánkban, hogy hú, hát ez a vidék, ez nagyon szegény vidék, a gyülekezeti tagok is szegények, itt ne tanítsunk egyelőre még a gyarapodásról és a vetésről, meg az aratásról. De Isten országa a vetés és aratás elvén működik. Tehát igenis megfelelő módon kell és szükséges tanítani a vetésről, az aratásról, azaz az adakozásról. Tehát nincs kötelezőség. Tehát mindenki a szíve szerint adjon, nincs senki a kötés alatt, törvény alatt, de mondhatja azt is, hogy úgy odaadnám ezt a 10 forintot, de hát akkor semmit nem tudok venni, még egy fél kiflit sem. Akkor el kell magyarázni, hogy kérjél vetőmagot Istentől, azt vesd el, Isten biztosítja neked először a kenyeret, utána az aratást, és elindul neked egy folyamat. És így nem elzárkózva fogják venni. A helytelen látás az, ami korlátozhatja a saját aratásunkat. Egyébként is minden a hitünk szerint történik, és a szánk és az áldások között nagyon szoros összefüggés van. Következő terület volt az ige megvallása, hogyha mi az igét megvalljuk. Ha azt valljuk meg, amit Isten igéje mond a testünk egészségéről, akkor a testünket képesek vagyunk a kimondott igével helyreállítani. Mindaddig kell mondani, amíg a szellemünk azt meg nem ragadja, amit mondunk, mert utána a Szent Szellem által azt meg is valósítja. Előjárónk azt mondta, hogy ő 60-szor mondja naponta a megvallásait, a test helyreállítására vonatkozóan. Elkezdtem számolni, az azt jelenti, hogy ha 10 percenként mondanánk egy megvallást, akkor az napi 10 órát venne igénybe. Tehát eléggé nagy mennyiségű odafigyelést, koncentrálást igényel. De hogyha rendszeresen mondjuk az igét, akkor az a szellemünk részévé válik. És az ige, amikor a szánkból kijön, tehát itt van az ige és a szánk kapcsolata, akkor ezzel meg tudjuk változtatni a helyzetünket, a körülményeinket és a testünket is helyre tudjuk állítani. A Biblia világosan mondja, hogy az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Tehát az emberek sokszor a halál szavát szólják, és nem az élet szavát. Mert nem ismerik fel. Hogyha helyesen szólunk, ha helyesen hasogatjuk Isten igéjét, akkor az irányítás az Úr kezében van, és ő meg tud bennünket védeni. Amire felfigyeltem, és szeretném, ha ezt ti is megjegyeznétek, minden ördögöt külön meg kell kötni. Az oldás kötés hatalma a Máté 18:18-ban van. Nagyon sok ima volt, és gyógyító kenet volt azon a vasárnapon a nemzőszervekre, a termékenységre, tehát nagyon sok baba fog útra kelni mostanság. Utolsó téma pedig az utolsó napokkal volt kapcsolatos, hatalmas dolgokat cselekedjetek az Úrnak a idők végén. Az égi jelekről már ugye tanultunk, idén is lesz két holdfogyatkozás, egy napfogyatkozás, és az Elul hónap, ez a zsidó időszámítás szerinti év vége, az Elul hónap 29-e a szeptember 11-ére esik. 7 évvel ezelőtt is történt valami gorombaság szeptember 11-én. Az ikertornyok lerombolása. Menjünk ki új helyekre, új dolgokat fog Isten előhozni, és ezt, amit elmondtam már itt az alkalom előtt, hogy milyen kapuk nyíltak, ezt már ennek tudom be. Egy érdekes ige is elhangzott, hogy az önkényesek megsemmisülnek. Akik olyan pozícióban vannak, hogy nem mindig a közérdekei tartják szem előtt, hanem önkényeskednek, az ige szerint azok megsemmisülnek. A múltat el kell felejteni. Ne vidd magaddal a múltat, mert a jövőd nem fog működni. És a gondolatainkat a jövőbe kell vetíteni. Tegnap egy nagyon értékes képet kaptam. Képzeld el magad, hogy ülsz az autóba. Van előtted egy hatalmas szélvédő, ahol kilátsz, és van egy picike visszapillantó tükör, amiben magad mögé tudsz nézni. Melyik ad nagyobb kilátást? Amikor előre nézel a szélvédőn, vagy amikor visszapillantó tükörben nézel? Egyértelmű, hogy előre, ugye? Ha visszapillantó a szélvédőhöz képest sokkal kisebb, csak töredéke a szélvédőnek, akkor a múlttal nem kell olyan sokat foglalkozni. A szombati pásztorkonferencián előjárunk szólt megint a smita évekről, a smita időkről. De ezt sokszor már megtette korábban is, és most mondta, hogy milyen könyvből merítette ezt az információt. Annyira foglalkoztatott ez a kérdés, hogy mi ennek a könyvnek a címe és ki a szerzője. Este meglátom a cseten a Károlyt, aki a sószóró vagy szószóró vezetője, és elküldöm neki a könyv címét, a szerzőjét, hogy nem szándékoztak ezt mostanában lefordítani, mert nagyon érdekelne. Nyitott ajtókon döngetsz, 2 éve megvan magyar nyelven. Csak az a címe, hogy a hírnök. Egy fejezet szól a smitákról. De nekem azért volt erre szükségem, hogyha netán írok ebből valamit, akkor tudja hivatkozni, hogy itt van ez a könyv, és ez alapján vannak ezek az információk. Még egy gondolat. A utasaim közül valaki felfigyelt arra, hogy megint sorba álltak nálam Pesten, jöttek üdvözölni, köszönteni, vagy éppen hoztak valamit, hogy Pesten is vannak olyanok, akik olyan szorosan örelnek át, mint itt közületek néhányan, és valamikor nekem is volt olyan érzésem, hogy át tudnám ölelni a világot, bizonyára nektek is, úgyhogy nincs abban semmi kivetni való, ha Isten gyermekei egy kicsit szorosabban vagy bizalmasabban üdvözlik egymást. Mert ott is, Pesten is ezt tapasztalni. Én köszönöm a figyelmeteket, jövő héten várunk benneteket, folytatjuk a megkezdett tanítássorozatot. Van esetleg a szíveteken valami bizonyság, kérdés?
Ezt ugye én, amikor ide kerültem, nem értettem, hogy ez miről szól igazándiból, de az élet minden területére igaz. És ezt ugye saját magam bőrömön tapasztaltam meg. A múltkori alkalmon hétfőn itt voltam, adj az Úrnak valamit, és azt vissza fogod kapni bőségesen. Most ezt én munkával tettem, meg még egy összeggel. Viszonylag kevés volt a munkám előtte héten. Hétfőn itt voltam, kedden tele volt az udvar munkával. Egy nap. Tehát, de úgy, hogy vakartam a fejemet, és akkor minek álljak neki.
Már a következő nap elkezdtél aratni magyarul.
Így van.
Még egy gondolatot engedjetek meg, hogy amikor adakozunk, azaz vetünk. Az nem csak pénz lehet, az lehet szeretet, vagy egy kanál zsír a szomszédnak, szóval bármi lehet, amit tudunk adni. Na most hittel tegye, sok ember úgy gondolja, hogy ha valakinek ad, valamit, akkor az egy kidobott pénz az ablakon. Mi már tudjuk, hogy ez egy nagyon jó befektetés, a világ legjobb befektetése, hogyha a mennyei bankszámlára helyezzük el a javainkat. És hogyha az ember így közelít...
Aki valóban úgy adja, hogy hát ő szerint ez kidobott pénz, akkor az is lesz.
Így
tehát az egy kidobott pénz, vagy kidobott munka, vagy kidobott bármi, ha nem hittel teszi.
Igen.
Ha hit lenne, az visszajön.
Tehát egy elváró hit, mert a Biblia azt mondja, hogy 30-60-100 annyit kapnak vissza. Tehát valahol el kell kezdeni, nem a százasnál, valahol el kell kezdeni lejjebb, utána, ahogy a hit növekszik, úgy a aratás is növekszik. Igen?
Én bizonyságokat tudok mondani, mert
az jó.
Mondtam a múltkor, hogy a Sanyinak itt volt egy szemölcs, és így kifelenőtt, és teljesen gyökerestő eltűnt az ima által, és most meg azt vettem észre, tegnap este vágtam le a körmét, és ugye, hát már 10 éve műtötték az ujját, mert levágta körfürésze, csak a bőr tartotta, és olyan körme volt, mint a rinocérosznak, mert alig lehetett ugye elvágni, mert kemény. És tegnap este vágom, és mondom, nézem, mondom, te ez a rossz ujjad? És nézem, és olyan, mint a vaj. Tehát el le tudtam vágni rendesen a körmét, teljesen normális köröm lett belőle. Tehát én mondtam, hogy ez csak az Úrnak a munkája, mert ez hogy történik, hogy így teljesen új az van. Úgyhogy...
Ez a kegyelem.
Kegyelem. Két napig fájt az egész fogsorom, már nem úgy külön a fogaim, hanem az egész, úgy, ahogy rágtam, fájt, és az IVA konferencia után meggyógyult. Tehát teljesen.
Halleluja. Egy imádságot elmondunk még Ildikóval közösen. Van ott fent egy ország, ahova szeretnénk belépni mindannyian, és ez csak olyan módon lehetséges, hogyha befogadtuk a szívünkbe az Úr Jézust. Mi ezt már megtettük, valószínű Ildikó is, de megerősítésképpen ezt a kis imádságot mondjuk el, ami ott van a naptáron. Jó? Közösen. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom,
és a szívemet megnyitom,
és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom,
gyógyítom és szabadítom,
a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban,
és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem. Az ő szentvére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen. Egy szeretett körre hívunk benneteket.
Thank you.
Igazán tételtél Krisztusban.